Üdvözlünk mindenkit, ez itt az Örök Élet október 10-i adása, és ezúttal is érdekes, hogy annak tűnő közeleti témákról beszélget Balla Gábor, Tokár Géza és Kiács László. Szóval ez most már a második adásunk, és rögtön az elején kezdeném is egy technikai bejelentéssel, szóval van működő e-mail címünk, ha valakinek lenne kérdése, vagy bármi hozzáfűzni, vagy esetleg kritikája, akkor bátran írjon az örökéletcast@gmail.com-ra, tehát örökéletcast@gmail.com-ra, és ezt olvassuk mind a hárman. És ezzel lezárva ezt a technológiai rovatot, rögtön rá is térnénk az első témánkra. Géza?
Hát tértünk rá az első témára, ami igazából, megoszthatom le ezt a dolgot, ez a mínusz egyedik adásunknak egy központi témája volt. Az adás emléke előtt tisztelettel adózunk, miután sikerült fölvenni, azt hittük legalábbis, sikerült végigbeszélgetni egy órát, és aztán kiderült, hogy nem sikerült fölvennünk. Mindazonáltal ezek a kétnyelvűséget érintő kérdések voltak azok a témák, amelyek nagyon hangsúlyosan előkerültek ebben az adásban. Nagyon sok apropója volt ennek egyébként, és leginkább ez annak is köszönhető, hogy a kétnyelvűség, a nyelvhasználat, a nyelvi aktivizmus, ez egy folyamatosan visszatérő élő téma, ami köztünk van, ami a szlovákiai magyar létet valahogy alapjaiban véve meghatározza. Nagyon sok olyan mozgalom van, olyan kezdeményezés van, ami a nyelvhasználatot érinti, és a gyakorlatban való nyelvhasználatot szorgalmazza, tehát itt a magyar nyelvhasználatra gondolok ugye elsősorban. Van néhány olyan mozgalom, ami már korábban is ténykedett, van néhány olyan mozgalom, ami újonnan alakult, olyan kezdeményezés, ami frissnek számít, de lehet, hogy talán egy földhöz ragadtabb kérdéssel kezdenék, hogy ti egyáltalán hol használjátok a magyar nyelvet, milyen környezetben és milyen környezetben nem.
Akkor mivel már ti mindketten szóltatok, akkor most én kezdeném. Igazából az élet minden területén igyekeztem használni a magyar nyelvet, még a munkahelyemen is, olyan szinten, hogy amikor csak lehetőségem nyílt, akkor bekapcsoltam egy külföldi partner kapcsolatot olyan szinten, hogy vagy beszállítót kerestem Magyarországon, vagy valami efélét, hogy mindenképpen én a környezetem felé is tudatosan közvetítsem azt, hogy én szlovákiai magyar vagyok, és ebből adódóan előnyt élvezek velük szemben, mivel hogy én a szomszédországgal is tudok minden gond nélkül, probléma nélkül kommunikálni. És ezt nagyon-nagyon pozitívan is vették fel, úgyhogy legtöbben arra azt mondják, hogy a munkahelyén nem használják a magyart, mert egyszerűen, sőt néhányan nem is tudnak beszélni a munkakörükről és a munkahelyi leírásokról, anélkül, hogy szlovák szavakkal elegyítenék a beszédüket. Mert ugye az ember, hogyha tényleg csak szlovákok között van, vagy pedig idegen nyelvű közegben, például nem tudom én, hogy angol vagy nemzetközi társad vállalatnál, akkor eléggé szókincs korlátozódik azokra a kifejezésekre és szavakra, amiket ott abban a közegben használ. Na és úgyhogy én ilyen szinten még a munkahelyen is igyekeztem a családom és a magánéleten kívül persze még a magyart bevinni, és mindenki pelezni, hogy fontos, hogy az ember ismeri ezt a nyelvet is.
Te egyébként, csak hogy ezt tisztázok, hogy te Rajkán laksz, igen. Magyarország, és magyar családod van.
Így van. A feleségem is szlovákiai magyar, magyar nemzetiségű, de viszont érdekes mód az édesanyja pedig szlovák nemzetiségű. Annak ellenére járatták mindkét lányukat magyar iskolákba, hogy az anyuka szlovák. És erre nem egy példát ismerek, hogy szlovák nyelvű, szlovák anyanyelvű személy, nő, annak ellenére, hogy szlovák az anyanyelve, magyarországi vagy magyar iskolákat látogatott a gyerekével. Úgyhogy tökéletesen beszéljük mindketten a szlovák nyelvet, de mégis az van, hogy a anyósom még családjában is a magyar dominál annak ellenére, hogy a szlovák a többségi nyelv.
Szóval az anyósod is csak később tanult meg magyarul, vagy olyan szlovák, aki kiskorától kezdve azért magyar környezetben nőtt fel és beszéli a magyart?
Olyan szlovák, aki magyar környezetben nőtt fel, de annak ellenére szlovák iskolákat látogatott. Szóval, én úgy gondolom, hogy a tudatos, vagyis noha a nemzetségi nevelés, vagy illetve az, hogy hogyan viszonyul az ember a saját kultúrájához, az nagyban alakítódik az egyes iskolákban is. Szóval, ha te is szlovák iskolában vagy, akkor sokkal tudatosabban, sokkal erősebben kell bizonyítanod, hogy te nagyobb szlovák vagy, mint a többi, aki mondjuk rá nem tud egy szót sem magyarul. És ennek ellenére mégis magyar iskolákat választottak.
A gyerekeknek.
A gyerekeknek, így van.
Hát számomra ez meglepetés volt, mert ismerem a feleségedet, és eszembe se jutott volna, hogy szlovák családból, illetve félig szlovák családból származik.
Így van, így van. És ahogy a múltkori nulladik, mínusz egyedik adásban elhangzott, ahogy itt Géza felvezette, valóban, ahogy Rajkán itt már negyedik éve itt élek, a szomszédságunkat szinte kizárólag szlovák állampolgárok alkotják, és szlovák nemzetiségű állampolgárok, és megdöbbentő jelenség volt számomra, hogy az ide költözött fiatal családok általában úgy költöztek ide, hogy eladták az örökölt, vagy valami más módon szerzett pozsonyi lakásokat, és olcsóbb ingatlanhoz jutottak abból a pénzből, amit azután kaptak a vásárlás után. Szóval ide költöztek Magyarországra, anélkül, hogy bármilyen nyelvtudással sem rendelkeztek volna. És közvetlen szomszédomnál jelentkezett először, vagy onnan tudta, hallottam először erről a jelenségről, hogy csoportosan írják be magyarországi magyar óvodákba a gyerekeiket, mégpedig azért, hogy legalább ők tudják magyarul, ha már a szülők nem. És ez... Igen?
Tehát a magyarországi viszonyokhoz alkalmazkodnak gyakorlatilag az első generációs betelepülők.
De ez valahol azt jelenti, hogy a szülők ma viszont nem akarnak megtanulni magyarul, hiába laknak ott.
Igen, és nincs hajlandóság, szóval nem látogatnak nyelvi kurzusokat, nem kommunikálnak, nem keresik a helyi életet, csak esetleg, ha valami olyan tényleg ilyen nyelvfüggetlen akcióról van szó, mint például, nem tudom, búcsú vagy akármi, akkor oda persze kimennek, de nem folytatnak semmilyen kommunikációt, nem próbálnak németül vagy angolul kapcsolatot teremteni az eredeti őslakos rajkaiakkal. Viszont mondom, hogy a gyerekek szintjén előjel megjelent ez a dolog, hogy szeretnék, ha a gyerekeik magyarul tudnának. És furcsa ezt is hallani, szó szerint hallani, mert amikor kint dolgozom, akkor a kislányuk, a 3 éves kislányuk anyával szlovákul beszél, de magyar népdalokat énekel.
Ez tényleg egy elég érdekes jelenség.
És amúgy mennyire elzárt közösség ez a rajkai szlovák falu rész? Szóval ők egymás között is ennyire minimálisan kommunikálnak, vagy tisztán ez a magyarokkal szembe jellemző?
Egymás között is igazából a közösség úgy alakult ki, hogy egy közösség egy utcát jelent. Nem nagyon vagyunk ismerettségben más utcában lakó emberekkel, de az utcán lakók viszont olyan szinten is tartják a kapcsolatot, hogy mondjuk a szilveszterkor mindenki egy pohár besgős reggel jön ki az utcára, és poháros végig kocingat az utca mindenkivel. Szóval próbálnak ilyen szinten közeledni egymás felé az emberek, de nincs teljesen minimális az a kapcsolat, amit a helyiekkel ápolnak. Igyekeztem olyan szinten életet vinni ilyen dolgokból, hogy legalább a helyi vállalkozókat látogassák, mégpedig az, hogy van itt egy hentes, akit most nem a reklám helye, de az, hogy nem nagy kereskedelemből hordja a húst, hanem helyi termelőktől is, ő dolgozza fel. És valahogy ez a falunak a varázsa, illetve ennek a sok betelepült pozsonyinak ilyen érdekes közeget alkot, mivel hogy olyan dolgokhoz hozzájutnak, amit ők egészségesebbnek, meg természetközelibbnek gondolnak, már csak gondolva erre is, hogy otthon nevelt malacokból származik az a hús, és nem valami injekciózott, nem tudom, antibiotikumokkal kezelt egyből. Úgyhogy kezdik látogatni, nem mondom, hogy ez csak azért hatásabb, de kezdik látogatni a helyi vállalkozókat is. De erre viszont úgy reagáltak a helyiek, hogy ők alkalmazkodtak a szlovák vásárlóközönséghez, mindenki van írva kétnyelvűen, és senki nem néz, egyszerűen adtan egy ferde pillantást sem a boltosoktól valami szlovák vásárló irányába, sőt, egyszerűen örömmel fogadták, ha oda jött, és nem Pozsonyba vásárolta meg a nem tudom én, a tejet, kenyeret, stb.
Úgyhogy... Magyar őslakosok hogy tekintenek ezekre a szlovák, úgymond bevándorlókra?
Volt alkalmam kihallgatni egy párszor buszmegállóban beszélgető embereket, akik ugye teljesen a legtöbb falus egymást ismeri, és engem nem ismerve, én feltételezték, hogy biztos szlovák vagyok, úgyhogy nem értek magyarul. Szabadabban beszéltek erről a témáról, és mint megtudtam, ezt a részt, ahol én lakom, ezt szlovák negyednek hívják. Pontosabban ezt a Dunakiliti felé terjedő részt, ezt szlovák negyednek könyvelték el. A hozzáállásuk annyi, hogy amit sikerült így meghallgatnom, az, hogy tetszik nekik, hogy nem kellett bezárni a sok üzletnek, mivel hogy jött ide a vásárló közönség, és ennélkül pedig itt tényleg nyomor lett volna. De viszont nehezményezik a helyiek vezetési stílusát, ugye, mert ugye közel vagyunk Pozsonyhoz, és akkor ugye, hogy vezetünk itt is. És, de az, hogy ellenségeskedés, az köszönhetően annak is eltűnt, hogy itt ide már huzamosabb ideje telepednek be különböző több éve már betelepültek emberek. Állítólag volt ilyen, hogy az első pozsonyi betelepültnek minden reggel azzal szembesült, hogy az autóján lengették a szelepeket. De egyszerűen miután látták, hogy nem kell félniük tőle, és tényleg igyekszik a szomszédjai, akik még akkor magyarok voltak, teljesen magyarországi magyarok, nem kell semmi félelmet táplálni irányába, akkor megbarátkoztak, és ez eltűnt. És végül is ez táptalajt szolgáltatott annak, hogy ne legyen ellenségeskedés. Olyan szinten, hogy még pillanatban magamnál tartsam szót, hogy az idei magyarországi önkormányzati választásokon három szlovák jelölt is indult polgármesteri címért.
És van esélyük? Nincs esélyük, nagy valószínűsége.
Hát ezt nem tudom felmérni.
Független jelöltek, vagy?
Független.
Valamelyik magyar párt nem áll be mögéjük?
Nem, függetlenek.
Hát tudnám pedig kézelni nagyon bizarr kombinációkat ilyen viszonylatban, de ez tényleg érdekes.
Ja. Szóval azt akartam mondani még ebből, hogy abból, hogy belső generációs betelepültek, teljes mértékben igyekeznek alkalmazkodni a helyi igényekhez, és olyan szinten, hogy ebben látom azt a gondolkodásnak az érvényesülését, amikor ők nem értik, hogy miért nem tudunk mi Szlovákiában mindenütt szlovákul beszélni, mert ugye minket betelepülteknek tartanak elég sokan. És kifolyólag látom ezt a logikát, hogy ők, hogyha valahol betelepülnek, tényleg próbálják elsajátítani az adott ország környezetének szokásait, nyelvét, stb. Persze nem mindig önmagukon gyakorolják, hanem akkor ebben az esetben például a gyerekeken keresztül.
Ez azért egy érdekes dolog, mert én például ugye Marcellházáról származok, most leginkább Pozsonyban élek. Marcellház az pedig ebből a szempontból mindig is egy ilyen egynyelvű magyar környezet volt. Semmilyen nyelvhasználatot illeti, én egy olyan környezetben nőttem fel, ahol nem is voltam rászorulva egyáltalán a szlovák nyelvnek a használatára, semmilyen körülmények között. Tehát sem iskolában, sem mondjuk üzletekben, sem később a gimnáziumban. És valahogy a szlovákiai-magyar iskola rendszernek a terméke vagyok abból a szempontból, hogy elméleti szlovák tudásom az volt. Nagyon keveset használtam a gyakorlatban, volt némi tudásom a szlovák irodalomról, és azokról a szlovák versekről, amelyek olyan szavakat használnak, amit az életben nem használnak egyébként szlovák környezetben. Viszont valamilyen csoda folytán sikerült megcsinálnom a felvételiket a pozsonyi bölcsészkarra, a politológiára. Ezek a felvételik ugye szlovákul zajlottak, szlovák tévákat érintettek, de megírni meg lehetett. És aztán az öt egyetemista évem alatt hoztam magam föl egy hát mondjuk úgy, hogy közepes szintes szlovákból a nulláról kiindulva. És igazából Pozsonyban döbbentem rá arra először, hogy a szlovák nyelvet azt használnom kell a mindennapi érintkezésben. Tehát akkor is, hogyha mondjuk egy kiló kenyére van szükségem, vagy ruhát kell vennem, cipőt kell vennem. Ez még Komáromban is teljesen természetes volt, hogy magyarul meg tudom magam értetni az adókkal, hogyha ott mozogtam. És maga a két nyelvűség, illetve hát a magyar nyelvhasználat, az szerintem egy helyen szokott érdekesen kijönni, ezek a buszok, a buszjáratok. amikor ugye az ember találkozik egy sofőrrel, akiről mondjuk olyan 50%-os pontossággal tudja megsatszolni, hogy magyar-e vagy sem. És itt aztán a nyelvhasználati problémákat én úgy oldom fel a gyakorlatban, és nem tudom, hogy ez másnál hogy működik, hogy azok a buszok, amelyek mondjuk Szerdahelyi busztársasághoz tartoznak, vagy a Somorjai hozott, ott automatikusan magyarul kérek például jegyet. Azok a buszok, amelyekről tudom, hogy Pozsonyból jöttek, meg Pozsonyban mennek vissza, kéve egyébként a rajkai buszt, ahol ugye szerencsére azok a sofőrök két nyelvűek, mint hogyha szándékosan azok is lennének.
Igen.
És ezeken a pozsonyi buszokon viszont például szlovákul kérem jegyet. A vasút az megint egy speciális téma egyébként, mert a vasúton ott nagyon kicsi az esély arra, hogy bárki is magyarul szólna hozzá vissza, de ott viszont magyarul kérem folyamatosan a jegyeket Komáromban a helyi vasútállomáson. Nagyon-nagyon elenyésző sikerrel.
Viszont erőt eszembe, gondolom a RegioJet-nek a járataira gondolsz, nem az a jelszópozsonyban.
A RegioJet az egy külön téma, mármint abból a szempontból, hogy a szlovák államvasutak, tehát a JSSR, ez mindig is, mintha sportot csinált volna abból, hogy szlovákul kommunikáljon mindenkivel. Szerintem ott egyébként van egy nem hivatalos magyar nyelvhasználati tiltás is, bár ezt ugye nagyon nehéz bizonyítani. Különféle ukázok és egyebek. Ez több helyet egyébként elő szokott jönni, hogy kimondottan tiltják egy vállalaton belül az alkalmazottaknak, hogy magyarul beszéljenek, hogy magyarul szóljanak a kliensekhez, ami egy teljesen abszurd jelenség. Ami a RegioJet-et illeti, ott pedig, amikor indult maga a kezdeményezés, ott kimondottan, mintha hangsúlyt fektettek volna arra, hogy legalább a jegykezelők azok beszéljenek szlovákul és magyarul is. Újabban se jegykezelők, se pedig a jegypénztárnál ez a policy, úgymond ez nincs betartva. Egyértelműen nincs.
Ez azért jutott eszembe, mert amikor utaztam legutóbb, akkor itt a pozsonyi állomáson láttam, hogy magyarul is ki vannak írva bizonyos szövegek. Néha nagyon furcsa magyarsággal, illetve mint ilyen fonetikus magyar szöveget átírt volna valaki, de ettől függetlenül ott van, ezen picit meglepődtem.
A szövegek azok igen, tehát a szövegekre van egy magyar fordítás alkalmazva, és ez egyébként egy eléggé bátor döntés is szerintem a RegioJet részéről. Viszont ami a mindennapi kommunikációt illeti, ott igazából a magyar nyelv szinte teljesen hiányzik. És ezt egyébként még onnan lehet megtudni, mert a RegioJetnek van egy nagyon transzparens politikája ebből a szempontból, tehát hogyha jön egy kezelő, akkor neki van ugye egy kis névjegykártyája, és oda kiszokott lenni írva a beszélt nyelvek listája. Ilyet ilyen kis zászlócskák vannak ott, hogy egész pontosan fogalmazzak, és az a legtöbbször szlovák és angol. Azt hiszem, hogy egy vagy két jegykezelő van, akinél ott figyel a magyar zászlócska, de ők is automatikusan ugye szlovákul kezdenek veled kommunikálni.
Ez jutott nekem is az eszembe, én régebben gyakrabban utaztam, és akkor elég gyakran láttam is magyar zászlócskát. Utóbbi időben kevesebbet látok, nem tudom ennek mi az oka. Lehet, hogy egyszerűen nehezebben találnak magyarul beszélő alkalmazottat, vagy lehet, hogy teljesen más dolog van ez mögött.
Én nem tudom, és ennek kapcsán jutott eszembe olyan dolog, hogy annak idején jelentkeztem egy munkapozícióra, ahol kifejezetten magyar nyelvtudást kerestek. Szóval föl volt tüntetve, hogy magyarul is tudó angol-szlovák magyar nyelvet kértek. És megdöbbenve hallottam, hogy miután beszélgettem a felőkelisztetőkkel, mondták, hogy retteltesen sokan jelentkeztek úgy, hogy fel volt tüntetve, hogy a magyar nyelvtudásnak a folyamatos beszélt szintje szükséges hozzá, és annak ellenére úgy jöttek úgy, hogy az ő ismert valakit, aki magyar, és ez már feljogosította őt arra, hogy magyarul beszélőnek tüntesse fel magát. Vagy pedig az öreg anyja beszélt nagy ritkán valamit arról, hogy a konyhában mi történik. Szóval, hogy ez is, hogy lehet, hogy ennek kapcsán akartam ezt felhozni, hogy egyre nehezebben találnak magyarul tudót, kalauzt, mert szerintem tényleg sokan sorolnak magukat bele, holott nem is azok, akik egyáltalán olyan szinten beszélik a magyart, hogy az már nem hagy kívánni valót maga után.
Amúgy én, amikor munkát kerestem, akkor elég sok olyan ajánlattal találkoztam, hát igaz, hogy én eleve Pozsonyba kerestem munkát, de elég sok olyan ajánlat volt, ahol feltétel volt a magyar nyelv legalább alapszintű ismeret, ami mindenképpen szerintem pozitívum.
Azért annak is köszönhető, tegyük hozzá, szerintem, hogy Pozsony ez egy régiós központ nagyon sok esetben, tehát a multicégeknél és egyebeknél, és sok esetben ilyen költséghatékonysági szempontból ide szervezik ki a többek között a magyarországi képviseleteket is, telefonos ügyintézésről van szó elsősorban. Nekem például személyesen van ilyen munkatapasztalatom, én az IBM-ben lehúztam egy évet, és szintén szlovákiai és magyarországi kliensekkel is egyeztettem. Az IBM-nek hatékony volt, nekem kézenfekvő, és a magyar nyelvtudást ilyen esetekben hát teljesen természetes, hogy megkövetelik és célszerűnek tartják.
Különben az, ahogy mondod, hogy kiszervezés, stb. És igen, költséghatékony megoldás, ezt rettenetesen sok esetben tapasztaltam, már csak kint élő, tegyük fel Bécsben kint dolgozó magyarok kapcsán, szlovákiai magyarok kapcsán, akik úgy tudtak egyáltalán elhelyezkedni és pozíció előnyben kerülni a helyi osztrákokkal szemben, hogy ott vannak egyes cégeknek ilyen régiós központjai, és szinte az összes ismerősem csak úgy tudott labdába rúgni, hogy a magyar és a szlovák ott volt a zsebükben. Úgyhogy valamilyen szinten ez egy nagy előny számunkra, hogyha ilyen, mert mégis valami plusz azokkal szemben, akik csak az államnyelvét beszélik. Már munkakeresésben is előny.
Elének előny, de valahogy egyébként ez a társadalomban szerintem, hogy nincs nagyon tudatosítva. Illetve, hogy néha el szokott hangozni, de úgy nagyon kevesen szoktál kiszámlázni, hogy ez pontosan mit is jelent, és hogy mennyire kell, vagy nem kell a magyar nyelvismeret. Az emberek inkább takargatni szokják, hogy beszélnek magyarul.
Mondjuk úgy szoktam megoldani, hogyha egy ilyen társaságban vagyok, ahol nem ismerek senkit, hogy elkezdtem fütyülni a magyar népdaloknak a dallamát, és hogy mindenkinek tudta, hogy én bizony ezt ismerem. És sokszor bejött, hogy egyszerűen, hogy odajöttök hozzám beszélgetni.
Elkezdnek rá egy szlovák szöveget dolgatni.
Nem, egyszerűen az volt, hogy aki felismerhette, az felismerte. És sokkal egyszerűbb volt aztán elkezdeni ebből. Valakivel ismerkedni például ilyen szinten.
Egy lányokkal ismerkedsz, hogy
nem,
most már nem.
De főleg úgy gondoltam, hogy egy új munkahelyen, tudod, hogy egyszerűen fel akartam érni, hogy ha van esetleg szlovákiai magyar is ott, akkor ezt így oldottam meg. Igaz, hogy néztek rám, hogy mit fütyögök ott két nap után az irodában, de bejött.
Amúgy munkahelyen ezzel nálam soha nem volt gond, én is dolgoztam egy nagyobb cégnél, ahol voltak magyar kollégák is, és velük magyarul beszéltünk akár a többiek előtt is, és ebből soha nem volt semmilyen hátrány.
Biztos, hogy nemzetközi cég volt, nem?
Persze, hogy ez nem kérdés.
Egyrészt nemzetközi cég, másrészt pedig ezek tehát ahol a magyar nyelvhasználat problémákat okozhat kimondottan, ezek általában azok a cégek, vagy azok a kollektívák, ahol van úgymond a kliensekkel való kapcsolattartás. Tehát abban a pillanatban, és te csak abban a pillanatban, hogy te magyarul beszélsz valakivel, és meghallja egy külső szemlélő, aki mondjuk átlagnál öntudatosabb, és elkezdi verni az asztalt, vagy küld egy panaszlevelet, hogy nem értette, hogy miről beszéltek egyébként az alkalmazottak, és ez őt érzékenyen érintette, na ott kezdődnek a problémák. Tehát mondjuk a nyelvi tiltás az kimondottan érvényes például olyan munkahelyekre, ahol például vevőket szolgálnak ki, ugye tipikusan élelmiszerláncok, Lidl, Tesco, egyebek ilyenkor számításba jöhetnek, ahol ez probléma lehet. Vagy esetleg még azt el lehet képzelni, hogy olyan helyeken, ahol a középvezetők és felsővezetők szlovákok, és az egyszerű alkalmazottak pedig magyarok. Ahol szintén ez a kibeszélés, illetve hasonló faktor az úgy szóba jöhet, hogy gyakorlatilag ugye van egy olyan kódnyelv, vagy egy olyan nyelv, amit te tudsz használni úgy, hogy a felettesednek mondjuk fogalma sincs arról, hogy te egyébként mit oldasz. Szóval ez egy nagyon, nagyon furcsa és nagyon, nagyon érdekes jelenség, ami sajnálatos módon nagyon nehezen monitorozható, ugye, mert hogyha te alkalmazott vagy, akkor nem nagyon fogsz ugrálni a hasonló tiltások és korlátozások miatt.
Jó, viszont hogyha tényleg léteznek ilyen tiltások, akkor az valamennyire bizonyítható, nem?
Nézd, hát az a kérdés, hogy bizonyítható tényleg, hogy ha te mondjuk egy szóbeli fegyelmezést, vagy egy nem hivatalos írásbeli utasítást miként értelmezel, és miként jut el a külvilágnak, ez szerintem egyáltalán nem annyira egyértelmű. Mondok egy konkrét eset, illetve nem konkrét esetet mondok, megpróbálom, tehát magukat a szereplőket nem nevezem meg, de volt például már arra példa, hogy magánemberként, aki hát ugye egyrészt kerekasztalos, de inkább magánember, kaptam olyan fülest, és kimondott egyébként ilyen homályos fotókkal is bizonyítva, hogy egy bizonyos helyen a magyar nyelv használatot írásban betiltották, és utasítást adtak rá egy cégnél. És ez egy felsővezetői utasítás volt, ami viszont nagyon nehezen lett volna bizonyítható, mert hiába volt ott egy darab fénykép, nem lehetett az adott helyre bemenni és még egy fotót csinálni róla, mert az egy elzárt helyen volt. Tehát a nyilvánosság előtt elzárt helyen, amit egyébként abban a pillanatban egyrészt levesznek, másrészt, hogyha egy alkalmazott ugye a saját nejét felvállalva bizonyítja, hogy ez az utasítás ez ott volt, akkor őt nyilvánvalóan kirúgják és menesztik. Szóval nagyon érzékeny dolgok ezek, és nagyon nehéz őket bizonyítani. Ugyanakkor maga a jelenség az létezik, és sajnálatos módon ez inkább csak úgy közszálljon forog, mint egyfajta ilyen pletyka és meg nem erősített híresztelés, hogy hol szabad beszélni magyarul, és hol nem.
Attól eddig, hál' Istennek, munkatapasztalatilag nem volt ilyen gondom, sőt, mondom egyszerűen, mindent pozitívan fogadták a dolgot. Az volt a legjobb, amikor kiderült, aztán volt például főnökről, aki végig tartotta magát az, hogy ő szlovák, persze Világinak hívták őt vezetéknévvel, de amikor aztán igen komolyan berúgott, akkor aztán ott nekem szavalta a magyar verseket. Valahol mégiscsak kibújt a szög a zsarból.
Hát ez tipikusan egy olyan példa, ugye, hogy valakinek megvannak a magyar gyökerei, de azt nyilvánosan nem meri felvállalni sehol, mert úgy érzi, hogy ebből valamilyen módon hátrány lesz. És hogy mi a hátrány, az egy másik kérdés. Ugye lehet csak egyszerűen az a hátrány, hogy összesúgnak a hátad mögött, vagy elkezdenek úgy beszélgetni, hogy te vagy az a magyar. Vagy elkezdenek ezen tréfálkozni, és egyébként nem feltétlenül negatív értelemben, de ez már rögtön egy olyan megbélyegzés, amit szerintem sokan nem akarnak felvállalni, és nem akar hogy ez alapján ítéljék meg őket, hogy nekik a nemzetiségük az milyen.
És ennek kapcsán jut eszembe az a kérdés, hogy ti rólatok még tudja alapítani egy szlovákiai szlovák, hogy szlovándékosan mondom szlovákiai szlovák, mert ha mondjuk a magyarországi szlovák, azok nem tudják megalapítani a kiejtés miatt, stb. hogy te tudsz-e szlovák magyarul, vagy nem. Gondolom, hogyha ti szlovákul beszéltek csak, akkor érzitek-e magatokon, vagy érzitek-e a közönségeteken, hogy meg felfigyelt rá, hogy ti már ajkúak vagytok?
Igen, egyértelműen igen.
Igen. Bár erről mondjuk egy kis vicces sztorim, amikor egyetlen egyszer háborodtam ezen fel, vagy furcsáltam az egészet, amikor még egyetemista voltam, és a Tesco-ban éppen nézegettem a nem tudom, azt hiszem, hogy a fél kilós rist, hogy melyik olcsóbb, mert ugye erre figyelni kell egyetemistaként. Uh-huh. És akkor odajött hozzám egy nyugdíjas asszony, és rögtön így kezdte a mondókáját, hogy hát tudom, maga nem magyar, de nem tudna nekem levenni a felső sorból azt a befőtet. És én úgy néztem egyet, hogy hát ez meg mi, meg hogyan. Tehát meg voltam rajta sétődő rendesen, hogy bocsánat, tehát hogy nem szlovák, rosszul mondtam. Hogy tudom, hogy maga nem szlovák, de hogy le tudna nekem venni ezt a befőtet a legfelső sorból. És én értem először, hogy meg voltam sértődő, hogy nem néznek szlováknak. És akkor vissza is kérdeztem, hogy ezt miből gondolja. Aztán azt mondta, hogy hát, hogy maga olyan magas. Az én 195 centimmel mondjuk tényleg magas vagyok, de szerintem ez nem egy ilyen nemzetiségfüggő dolog.
Rizslatolgatásban lehet, hogy nem azt a málkát fogtad meg, amit úgy az átlagos szlovák megfogott.
Igen, nem az igazi szlovák terméket választottam ki. Mindenesetre ez volt az a pillanat, amikor úgy egy kicsit sértve éreztem magam, hogy nem tekintenek a szlovák nemzettagjának.
Amúgy én nagyon kevés magyart ismerek, aki teljesen akcentus nélkül beszél szlovákul, úgyhogy nem lehet rajta hallani, hogy ezt tanulta.
Én nekem pont ez volt meglepő, mert én az előző munkahelyemen grafikusokat tanítottam országszerte, szóval Kassától, Poprádon keresztül, Zsolnán keresztül mindenféle előadásokat tartottam, és olyan, hogy 2-3 naposokat. És ez persze természetesen csak szlovákul. És teljesen meg voltak döbbenve olyankor, kolléga, amit 3-4 éve ismertek, hogy mikor meghallották először magyarul telefonálni, hogy én tudok magyarul is. És számomra aztán ebből jött a másik döbbenet, hogy ezt nem ismerték fel. És mondták, hogy tudták, hogy magyar, hogy olyan régióból jövök, ahol vannak magyarok is, és ennek tudták be azt, hogy van egy kis akcentusom, és nem annak, hogy én esetleg magyarul tudhatok.
Ez mondjuk igaz, hogy azokon a területeken, ahol sok magyar él, ott a szlovákoknak is van ilyen kicsit furcsa akcentusa. Akár én magyarosnak is nevezhetnénk.
Sőt, ráadásul azt is megkaptam, amit teljesen hihetetlenkedve fogadtam, hogy sokkal szebben beszélem a szlovákot, mint mondjuk rá egy pozsonyi szlovák, amit aztán meg tényleg nem tudtam mire vélni. És egyet sem tudok vele érteni, de attól függetlenül voltak ilyen megnyilvánulások is teljesen szlovákoktól.
Ez például érdekes, mert én nekem a szlovák nyelvtudásom az úgymond nem anyanyelvi szintű, de nagyon ritkán szembesültem azzal, hogy valaki úgy fölhívta volna rá a figyelmet, hogy mondjuk magyar akcentussal beszélek. Tehát a akcentusom az pont nem magyar, miközben mondjuk a szókincs, szóhasználat, egyebek az meg lehetne jobb is. Viszont ezt úgy mindig betudták valamilyen furcsa szlovákiai nyelvjárásnak ezeket a szavakat, vagy esetleg a ragozásbeli pontatlanságokat néha, és nem annak tulajdonították elsősorban, hogy magyar vagyok. Érdekes módon, amiből állítólag kiérződik, hogy magyar vagyok, az nem is az, hogy a szlovákot beszélem, hanem ahogy az angolt, mert azt kapásból kiszúrják.
Én csak annyit tudok mondani erről, hogy magyarországi, most ha lenne magyarországi hallgatónk, akkor ne sértődjön meg, de az, ahogy a magyarországi németül és angolul beszél, az kapásból kiszúrható, szóval olyan, hogy egy tömeggel teli ember, tömeggel, teremben lévő ember, Jézus Mária, egy teremnyi emberből is kiszúrható az, hogy ki az, aki magyarországi magyar, és úgy beszél angolul, mert az rettentesen hallatszik. Viszont annak következtében, hogy mi két nyelvűek vagyunk, szerintem jobban tudunk alkalmazkodni egy idegen nyelvnek a kiejtéséhez, mert már minimum kettőt ismerünk gyerekkorunktól, ezért szerintem sokkal szebben beszéljük az idegen nyelveket is, mint hogy kiejtés szempontjából.
Azért ez a már gyerekkorunktól is két nyelvet beszélünk, szintén megérdemelne egy saját adást, hogy is tanulják a felvidéki magyarok a szlovák nyelvet. Mert az, hogy valaki 8 év általános iskola után még szinte alig tud egy mondatot kinyögni magából, az nem egy pozitív dolog.
Hát igen.
Hát én ebbe a kategóriába tartozok, ugye? Én ezt azt hiszem, hogy el is mondtam. De ez elsősorban a nyelvtanításnak a előnyeit és hátrányait, illetve hát a módszertanát érinti. Szerintem is egy külön témában még ezt alaposabban ki fogjuk vesézni. Mindazonáltal azt el lehet mondani, hogy szerintem a szlovákiai magyarok egyébként beszélnek szlovákul. Itt mindig az a kérdés, hogy mit értünk az alatt, hogy beszélnek szlovákul. Mert hogyha azt mondom, vagy valaki azt mondja szlovákia, hogy beszél angolul, akkor ez egy nagyon tág fogalom, amit általában azok is azt mondják magukról nagyon előszeretettel, hogy beszélnek angolul, vagy mások rájuk mondják, hogy beszélnek angolul, akik rettentően rossz szóhasználattal, rettentően döcögősen meg tudnak fogalmazni három mondatot, és jó, mert beszél angolul. De hogyha arról beszélünk, hogy egy szlovákiai magyar beszél szlovákul, akkor ezt a jelenséget ezt tipikusan annak szoktuk titulálni, hogy nem. Ő nem beszél szlovákul, mert szlovákul azt beszél, aki anyanyelvi szinten tudja megfogalmazni a különféle mondatokat, és ebből adódnak aztán a komplexusaink is a legtöbb esetben, hogy elvárjuk magunktól az anyanyelvi szintű szlovák tudást.
Mondjuk rá, ebben egyet tudok érteni, mert mihant kiderült rólam valahol, hogy én szlovákiai magyar vagyok, egy blokk kapcsolt be nálam, és elkezdtem hibákat ejteni, az addig nem voltak hibáim a beszélt szlovák nyelvvel, de miután kiderült rólam ez a úgynevezett defektus, hogy én magyar vagyok, ezt nem rossz értelemben, csak egyszerűen én saját szempontból, mintha lelepleződtem a többiek előtt, akkor már, mintha már felengedtem volna, és sokkal több hibát ejtettem szlovák nyelven. Egy kisebb, kicsit aktuálisabb témáról beszélnénk, jelenleg az ENSZ-t, a világot, és végül is minden ország aggóta figyeli a jelenleg elharapózó ebola járvány vírus terjedését a világban, amelyik Afrikából indult ki, és ezt a témát számít egy második témák főpontjául. És előjáróban annyit mondanék el, hogy már Európa ajtaján kopogtat az ebola, több cikk is megjelent arról, hogy nem az ebolától kéne félnünk, mert sokkal-sokkal problémásabb és komolyabb betegségekkel találkozhatnának mindnap, amennyiben nem volnának védőoltások ellene. És ez most végül is csak azért tudott így elterjedni, mert egy olyan országban, egy olyan kontinensen jelent meg ismét, ahol a higiénia nem a legjobb szinten áll. Ebből következően nagyon jó táptalajt szerzett magának ez a vírus, és ezért tudott már jelenleg, a jelenlegi állás szerint több mint 3900 halálos áldozatot követelni.
Ez így igaz, hát igazából azt kell látni, hogy tehát most nem csökkentve a problémának a komolyságát, mert valóban mindig van egy olyan betegség, aminek hát vannak áldozatai, és nagy valószínűséggel ez tehát lesznek elszórt esetek Európában. Azért bőven nem ez legfertőző betegség, és van pár specifikus tulajdonsága is az ebolának. Vannak különféle kimutatások arról, hogy mennyire fertőzékenyek az egyes fertőzések, hány ember tudnak megfertőzni, milyen módon, és az ebola ebből a szempontból eléggé gyengén teljesít, mármint hogy ha az ebolás eseteket azokat megfelelően izoláljuk, és megvannak a higiéni körülmények, akkor hát saját magunk csak nagyon-nagyon-nagyon minimális esetben tudjuk ezt elkapni. Tehát nem arról a fajta járványról van szó, ami ellenőrzés nélkül gyakorlatilag szétfut a világban. Mindazonáltal vannak ugye európai áldozatok, és nagyon sokat ír róla a sajtó, mert hogy most már nem csak afrikai, hanem külföldi vonzatai is vannak a betegségnek. Ráadásul ugye a halálozási rátája az elég magas, ezt még hozzá kell tenni, ami szintén nem teszi jót a megítélésének.
Igen.
És igazából meg se előzhető, ha jól tudom. Szóval nem létezik rá védőoltás.
Még nem. Voltak állítólag valami eredmények, amiket elértek különböző kísérleti gyógyszerekkel, de annak sem 100%-osan bizonyítható az, hogy ez csak annak köszönhetően gyógyult meg az illető. Szóval vagy aznak köszönhetően gyógyult meg, vagy meggyógyult volna magától is. Minden esetre annyit még így egy kicsit, hogy az ebolánról, hogy ez egy a Kongó folyónak a mellékfolyójáról kapta a nevét, mert ott fedezték fel először, és cseppfertőzéssel terjed. Azt jelenti, hogy itt, ahol a Géza is előbb említette, hogy kicsi az esélye az elterjedésnek, és ez főleg higiéniai okokra lehet visszavezetni, ez főleg ebből adó. Szóval erre alapozta a kijelentést is, mivel hogy ha az ember nem lép kapcsolatba, a testi kapcsolatba, vagy egyéb szintű viszonyba az illető a fertőzöttel, akkor nincs esélye. Szóval levegőn keresztül nem terjed. Viszont elég egy kis vágás, egy kis seb az emberen, és már ott van a lehetőség, hogy az illető megfertőzött. Éppen napokban láttam egy ilyen, gondolom a világnak szánt, és adjatok még több pénzt, hogy tudjuk fejleszteni, című kép alá kép készült ilyesmi, egy hattagú családról volt, akinek már csak a három idősebb gyereke él, mert a szülőket és a legkisebb testvérüket is elvitte az ebola. Annak ellenére, hogy ilyen mértékű és ilyen riasztó méreteket tud ölteni, nem gond továbbra sem az, hogy körülállják az éppen ebolában elhunytat az út közepén a gyerekek, esetleg a ruhájukat átkutatva valamit elszedjenek tőle. Szóval egyszerűen hiába próbálják meg a helyiek köztudatába elüttetni, hogy nem szabad megérinteni azokat a tetemeket, stb. Ez nem sikeres.
Tényleg nem csökkentő egyébként ennek a vírusnak a komolyságát, azért azt látni kell, hogy valahogy a véleményem szerint legalábbis a világsajtóban mindig van általában egy vagy két olyan veszély, amitől úgy érdemes tartani, és nagyon sokat foglalkoznak vele, úgymond túldimenzionálják más betegségekhez képest. Nem éltünk ugye annyira sokat, hát én 30 éves vagyok, de én már csak így fejből vissza tudom idézni, hogy itt volt az SARS, a madárinfluenza járvány, és gyakorlatilag nem is hinném, hogy ez ebből lesz az utolsó ilyen hasonló járványos megbetegedés, ami a lépfene. Szóval Szóval egyre másra jönnek ezek a hullámok, amik egy-egy betegséget túldimenzionálnak, és megpróbálják valamiképpen azt a látszatot kelteni, hogy bármelyik pillanatban elkaphatjuk, és saját magunk, a saját létezésünk és egzisztenciánk veszélyben van. Ez részben egy ilyen természetes folyamat, de tényleg az embernek figyelnie kell úgymond egy kicsit a saját lelki épségére is, hogy a helyén tudja kezelni az egyes veszélyeket, és hogy egyszerűen ne essen pánikba az egyes megbetegedéseknek a hírére. És még egyszer mondom, ez ugye egy nagyon érzékeny téma, mert hát aki egyszer megbetegedik, annak az nem lehetett elég óvatos. Ugyanakkor ezek a fertőzések, ezek általánosságban ilyen sokkal, de sokkal kevesebb embert érnek el, mint amekkora a hírük.
Itt említettem az Ebola-ról, hogy nem létezik rá védőoltás, viszont sok más hasonló járványra igen. És kíváncsi vagyok, hogy ti beoltattátok magatokat, akár valamelyik régebbi ilyen járvány idején.
Nem, de viszont van védőoltásom hepatitis A és B ellen.
Ez csak így magadtól, hogy igazából... hogy milyen jó lenne egy védőoltás, vagy
nem, hogy jutott eszedbe? Igazából nem én fizettem, hanem a szüleim, úgyhogy azt mondtam nekem 8, úgyhogy miért is ne. Nem igazán hiszem, hogy valamikor is kapcsolatba kerülnék ezzel a betegséggel, de mit tudom én, szüleim mondták, hogy ők szeretnék, és nem ellenkeztem.
De nekem a gyerek... Igen?
Igazából csak annyi, hogy a kötelező oltásokon kívül szerintem a legtöbb embernek nincsen ilyen oltása.
Szerintem sincs egyébként a legtöbb embernek ilyen oltása, viszont amit nem nagyon értek, és ami viszont jelenség, hogy a különféle ilyen New Age metódusok kapcsán a gyerekek oltását nagyon sokan kezdik hanyagolni, illetve egyre több ugye a kérdés a gyerekvédőoltások körül. Azt én speciál, most megint csak úgy nyilatkozom, mint akinek még nincs gyereke, ezt nem teljesen értem, hogy racionális emberek miként vélekedhetnek úgy, hogy ezekre a kötelező oltásokra nincs szükség.
Nekem viszont már van fiam, jelenleg most volt egy éves, és eddig 4 oltást abszolvált. Nagyon jól bírta, szóval igazából ebből a szempontból sem tudom azt mondani, hogy ez rossz volt valamire is, és ráadásul még plusz oltást is bevállaltunk egy rotavírus ellen, itt szól, mert állítólag, hogy minden második, harmadik gyereket érinti, és ez hányásos kórházban létet jelent, hogyha valaki ezt elkapja, és erre is inkább pénzt adoztam, és erre is beoltattam, úgyhogy én teljes mértékben ahhoz a párthoz tartozok, aki azt vallja, hogy azért nincsenek ezek a betegségek, és azért nem halt meg még az emberiség fele, mert oltatják az embereket.
Ez az oltás ellenes mozgalom, ez egy elég érdekes dolog, és már az önmagában nem egy pozitív dolog, hogy valaki a saját gyerekét nem oltatja be, de ez az egész dolog elég régi ahhoz, hogy időközben kiderüljön, hogy pont azokon a helyeken szoktak kitörni a járványok, ahol a gyerekek egy része nincs beoltatva, és pont az miatt, mielőtt elér már egy bizonyos nagyságot, tehát egy oldalban, ha 3-4-5 gyerek megkap egy betegséget, utána már többiek is sokkal könnyebben megkapják. Szóval ez nem csak a saját gyerekünkre veszélyes, hanem még a többiekre is.
Igen, pont ezért mondtam, hogy vannak ilyen, mert leginkább ilyen New Age-os irányzatok, vagy alternatív orvosi irányzatok, amelyek kimondottan arra alapoznak, hogy az oltások azok sokkal inkább ártanak egy gyereknek, mint az, hogy elkapnak valamiféle betegséget, és hát nyilván abból indulnak, hogy nem kapnak el betegséget, mielőtt a többi gyerek az egyébként be van oltva. És ez egy nagyon kifacsart logika. És olyan hírek terjengenek általában, amikor arról van szó, hogy valaki miért nem oltatja be a gyerekét, hogy az autizmust okoz, vagy különféle elváltozásokat, de amennyire én tudom, ezek orvosilag is meg vannak cáfolva, és leginkább csak a híresztelés kategóriájába esnek, a rémhírterjesztés kategóriájába.
Pontosan ennek kapcsán akartam felhozni azt is, hogy a napokban jelent meg az a hír, ugye, hogy egy csehországi 4 hónapos baba halt meg, és minthogy arra fogták rá, hogy az oltás következtében. Ez megint csak ugye pánikot okozott a szülők körében, de nem lehet bizonyítani, hogy az oltás miatt halt. Sőt, 4 hónapos sajnos akár másfél éves korig előfordul a csecsemő halál, az azt jelenti, hogy egyik pillanatról másikra beadja a lélegzést, és ebben az esetben is fulladásos halál történt, úgyhogy nem lehet levezetni arra, hogy ez mindenképp az oltásnak tudható be. De annak ellenére a szülőket ez kellőképpen megrémítette, elég csak a feleségemre gondolni, akivel a kedden voltunk éppen ugye oltáson, és ez az volt az első kérdés a doktornőhöz, hogy ugye hozzánk nem került el az a sorozatszámú oltás, ami ott a gondot okozta, és mondta, hogy nem. A doktornő mondta, hogy ezt egyáltalán valaki elsültött, de attól függetlenül nem valószínű, hogy az oltás következtében történt az a csecsemő halál. De lényeg az, hogy igen, hogy ez is ilyen hírek is a tiltást tiltó, vagy oltást tiltó szülők Balmarra hajtja a vizet, úgyhogy egy újabb esettel tudják mutatni, hogy látja, én megmondtam.
Ez is egy érdekes dolog, mert ezeket az oltásokat a gyerekek általában egy éves korig kapják. Illetve fél éves korban, valamint egy éves korban. Autizmus első elejé 2 éves korban jelentkeznek. Tehát, hogy hogy lehet találni összefüggést a kettő között, az nem teljesen világos, tehát hogy tudja valaki megmondani 100%-os pontossággal, hogy már pedig az oltás okozta az autizmust, és amúgy nem jött volna létre.
Vannak erről, ha jól tudom, akkor ez az egész mozgalom, ez egy angliai kutatásra épít, amit, ha jól tudom, 15-20 éve végeztek el nagyjából, amiről aztán később kiderült, hogy nem is teljesítette egy tudományos kutatásnak a feltételeit, és az illető, aki ezt a kutatást elvégezte, azóta nem is számít praktizáló orvosnak. Mindazonáltal itt ez szerintem tényleg leginkább egy pszichológiai kérdés, és még ezt hangsúlyozom, én úgy okoskodok, hogy saját magam még nem vagyok szülő, de abban a pillanatban, hogy van az embernek egy gyereke, akkor az teljesen nyilvánvaló, hogy mindentől elkezdem félteni, ami a számára rossz lehet. És az oltás az egy olyan dolog, ami könnyen tűlhet természet ellenesnek, attól teljesen függetlenül, hogy egyébként milyennek a gyakorlati hatása, és hogy van-e gyakorlati hatása.
Hát igen, gyakorlati hatás az oltásnak biztos van, elég végignézni a 300-400 évvel ezelőtti Európát végigduló járványokat és a mostani helyzetet, és szerintem egyértelműen látszik a oltás hatása.
Hát értek. Szóval az ilyen alternatív metódusok, meg alternatív hozzáállások nem, gyakran nem vezetnek célra. Valamelyik nap olvastam, persze nem olvastam mélyebben utána, de ilyen cikket láttam az interneten, hogy az akupunktúra egyáltalán, hogy ez csak egy ilyen humbug, és sok értelme nincs. Vagy esetleg a kvantumlátás, vagy valami is.
Ja, igen, ezt nem említettem, ez egy olyan dolog, ezt elmondom, mert igaz, hogy ez Csehországban jelent meg, de szerintem rövid időn belül itt felénk is elterjedhet. Tehát van egy fickó, aki nem felnőtteket, de főleg gyerekeket tanít arra, hogy bekötött szemmel lássanak bizonyos színeket, tárgyakat felismerjenek. És így tovább, nem tudom, emlékeztek-e rá, még valamikor volt 10-15-20 éve a Friderikus Showben egy ilyen ember, aki szintén bekötött szemmel mindenfélét tudott olvasni. És ez hasonlóan működik, tehát kapsz egy ilyen átláthatatlan szemüveget, eléd raknak bizonyos dolgokat, és te látod.
Megkötött szemben én is mindenfélét olvasok, de...
A szülő szeretné kifejleszteni a gyerekében ezt a tudást, hogy a érzékszervein kívül is érzékelje a körülötte lévő világot, akkor elég beíratni egy 70-100 eurós tanfolyamra, ahol a gyerek ezt megtanulja. És valószínű majd ide a weboldalunkra belinkelek egy videót, ahol ezt az egészet vizsgálták. Nem lövöm le a point, illetve a point lelövöm azoknak, akiknek esetleg nincs kedvük ezt végignézni, természetesen ez nem igaz és nem működik. De maga a videó azért jó, mert egyrészt megmutatja, hogy hogy van ez, hogy mi is ennek a lényege. A másik dolog, amire rámutat, az pedig az, hogy mivel az főképp gyerekeket tanítanak erre, és nagyon sok esetben a gyerek maga is elhiszi azt, hogy ő nem a saját érzékszervét használja, tehát nem a szemével látja azt, hiszen nem láthatja, mert ez be van kötve, hanem valamilyen mást, és nem tudom mennyire etikus, de nagyon nem.
Biztos, hogy arra hajaz az ilyen kurzus, vagy az ilyen csaló, hogy ugye a szülőkben megvan az, hogy az ő gyereke az legyen a leg.
És legyen nagyon különleges elsősorban.
És ez mindenképp erre lehet ráírni, de ugyanúgy ezen alapul több cégnek is a szülők félelme és a gyerek irányában táplált érzelmek kihasználása, például a sejtbankok, vagy az pontosabban őssejtbankok, stb. És ez is, hogy a gyereket gyerekre, sőt, ha nem adod rá a pénzt a gyerekre, akkor valószínűleg nem is szereted eléggé. És szerintem itt is ez motoszkál a háttérben, hogy a gyereknek meg kell adni mindent, hadd lassan már szeme nélkül is mindent, és esetleg valami, nem tudom, X-Men vagy valami ilyen lesz belőle.
Igen, és ez úgy folytatódik, hogy szóval ez egy ilyen speciális szemüveg, amin keresztül el lehet érni, hogy a gyerek lásson bizonyos dolgokat, és mikor ez megvan, akkor ezután kell otthon gyakorolni azt, hogy a falon keresztül is lásson. Ami egy teljesen abszurd dolog, és igazából senkinek nem is sikerült. Most képzeljük el azt a szülőt, aki ebbe úgy komolyan hisz, és úgy kényszeríti a gyerekét, hogy nézzen már át azon a falon, hogy milyen színű papír van a másik felén, és addig nem nyugszik, amíg a gyerek erre nem lesz képes. És vannak ilyen szülők.
Én egyrészt szeretném megjegyezni, hogy ez a negatív aura, ami a kettőtökből árad, az rám egy kicsit rossz hatással van így a interneten keresztül. Másrészt meg ebből aztán tényleg keletkeznek rettentően abszurd és tragikus esetek. Hát ott volt ugye a magyarországi fényevő családnak a története, ahol gyakorlatilag egy kisgyerek halt bele abba, hogy a szülei azok meg voltak arról győződve, hogy le tudják szoktatni az ilyen alapvető emberi szükségletekről, mint mondjuk az evés. És az egyébként, ami még érdekesebben, hogy egy teljesen normálisan szituált családról volt szó, és ezek az ezoterikus elméletek, ezek általában nem, tehát az ellentétben, amit esetleg gondolnánk, nem feltétlenül vannak kötve mondjuk műveltséghez, végzettséghez. Nem, tehát a legfelsőbb rétegben ugyanúgy megvannak a rajongóik és a híveik ezeknek az elméleteknek és ideológiáknak, mint lent. És ez egy számomra legalábbis egy nagyon abszurd dolog.
Még ezt így a végén lezárnám, hogy pont nemrég hallgattam, van egy amerikai asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson, nem tudom, ismeritek-e, ilyen bajszos néger, és elég gyakran lehet itt kapcsolatba hozni mindenféle tudományos dolgokkal. Vannak saját műsorai, és ő mondta azt, hogy mennyire, mi az, hogy alternatív gyógyászat, hogy van alternatív matematika, vagy alternatív fizika, annak sincs nagy értelme, hogy gyógyászat az vagy működik, és akkor gyógyászat, vagy nem működik, akkor meg sarlatánság. És hogy
viszont
igazából nincs sok értelme ennek a megnevezésnek önmagába, és ne is nagyon használjuk, ha lehet.
Igen, viszont vannak alternatív bölcsészek, és ezt annak a tudatában mondom, hogy én magam is bölcsész vagyok.
De ott az alternatív, ez kicsit más értelemben van használva, nem? Inkább így alternatív popzenekaroknak a...
Én inkább azt tenném hozzá, hogy vannak exakt és nem exakt tudományok. Tehát ugye van egy csomó tudomány, például a matematika, ahol vannak abszolút igazságok, bár most nem menjünk abba bele, hogy milyen egyéb metódusok léteznek még. A bölcsészetben, filozófiában és kapcsolódó dolgokban pedig nincsenek, vagy nincsenek hasonló kapaszkodók, és ez egyébként nagyban tudja módosítani az embernek a gondolkodását hasonló területeket tekintve. Tehát, hogy te miként nézel mondjuk az orvostudományra akkor, hogyha neked a képzettséged egyébként olyan, hogy a számodra ezek az abszolút szabályok, ezek nem annyira játszanak erős szerepet az életedben.
Ez igaz, de itt nincs szükség arra, hogy én lássam, hogy ez miért működik, de a végeredmény az vagy működik, vagy nem. Tehát, hogyha működik, akkor ez egy jó megoldás, ha nem működik, akkor pedig meg kellene szabadulnunk tőle. Nem?
Lehet. Ez csak egy gondolatfutam volt.
És a gyógyászatban nagyon jó módszerek vannak arra, hogy hát ott alapvető a kettős vakteszt, amivel kideríthető, hogy egy bizonyos metódus működik-e, vagy nem, pont arra találták ki.
Hát igen, de létezik például a placebo effektus, ami egyébként az orvostudomány ezt ismeri, és kimondottan arra alapoz, hogyha neked tehát te valamiben hinni akarsz, és hogy gyakorlatilag te pszichésen befolyásolhatod valamilyen módon a testednek az állapotát, és beképzelheted magadnak, hogy valami változott, akkor is, hogyha egyébként nem változik. Tehát itt szerintem ez egy fokkal bonyolultabb probléma annál, mint hogy az emberek azok mennyire hisznek mondjuk a saját testüknek, vagy mennyire hisznek egy orvosi kutatásnak és felmérésnek.
Hát akkor ez nagyon nem tudok mit hozzátenni, ez ilyen alternatív bölcsészi. Nem. Amúgy tényleg mit értettél pontosan az alatt? Tehát erre még így kíváncsi lettem, hogy egy alternatív bölcsész az mitől alternatív?
Nem, hát én arra gondolok, hogy mondjuk a bölcsészetnek egyességei, például a filozófia, politológia, stb. Ezek mind arra építenek, hogy nincs egy darab abszolút igazság. Hanem van egy csomó elmélet és csomó teória, ami egyébként akár még egyás mellett is megférhet abból a szempontból, hogy te ugyanúgy szakembernek számítasz, hogyha az egyik vagy másik ág alapján magyarázod meg mondjuk az alapvető társadalomtudományi jelenségeket. Ami ugye a orvoslásban például már nagyon kétséges, hogy működik-e, a matematikában meg egyáltalán nem működik, hiszen ott egyetlen darab szabályrendszer van, amihez mindenkinek igazodnia kell. De látszik, hogy én bölcsész vagyok, te meg nem, hogy nekem magyaráznom kell neked, hogy vannak alternatív igazságok.
Jó. Akkor ebben maradtunk. Szerintem lezárhatjuk az alternatív igazságok témáját, ha csak Gábor
nem az
harmadik alternatív.
Hát egy párhuzamos dimenzióból szólnék, hát nem szól, akkor ennyi maradjunk ebben.
Vázolj nekünk inkább egy alternatívát a harmadik témára, amivel lezárhatjuk az adást.
Jó, és akkor a harmadik témaként egy esetleg valami könnyedebbel zárhatnánk, ami pedig a könnyedség, a tanulás, ha már itt arról volt szó, hogy mi minden tanul meg a gyerek, a tanulás meg az alapja az, hogy ismétlünk, de a tanulás alapja az is, hogy játszunk, és ez megvan az egész életünkben, valamilyen szinten mindig a játék szerepel az egész, az emberi életben. Nem feltétlenül
Ez egy zseniális átkötés volt, én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy fogsz ebből kikeveredni, de most már látom.
és ennek kapcsán szeretnék aztán kitérni arra, hogy a játék átfűzi az életünk minden területét, és játszani sok mindennel lehet. A társaságunk, pontosabban a hármasunk legtöbbször társas játékokban merítik ki ezt a fogalmat, de vannak egyesek, akik számítógépes játékokban lelik örömüket, mondjuk rá én is ezt a csapatot erősítem. És ennek kapcsán eszembe jutott az, hogy rettenetesen sok játékot próbáltam ki az évek során, de fokozatosan tértem át arra, hogy ezeket a játékokat ne lopjam, hanem mondjuk rá meg is vásároljam. És arról akarnálak kérdezni teket, hogy mi a véleményetek erről, hogy igazából mennyire jogosult az, hogy te egy játékot lehúzol, és úgy játszod, és aztán vásárolod meg, vagy pedig egyenesen megveszed, vagy pedig elég se veszed soha, és csak egyszer játszod, és aztán többet nem foglalkozol vele. Úgy gondolom, hogy nem honorálod a készítők munkáját. Persze nem feltétlenül kell ezt a számítógépes játékokra, illetve másfajta játékokra, hanem kiterjeszthető ez filmekre, zenékre, stb. Is. László?
Szerintem azzal, hogy már te is a lopás szavat használtad rá, eléggé kitalálható, hogy te véleményed micsoda, és ezt szeretnék én is csatlakozni, igen. Szóval mindenképpen pozitív dolog, hogyha valaki nem lopja a játékait és használja, és valahogy mi is még egy olyan, amikor mi kezdtük ezekkel a régi számítógépekkel egyszerűen nem is lehetett legális játékokhoz hozzájutni, tehát természetesen egymás között cseréltük, másoltuk meg minden. Fokozatosan ez, ahogy változtak a számítógép, változtak a játékok, ez a dolog nem nagyon változott. És az utóbbi években pedig sikerült átlépni azt a határt, hogy sokkal elérhetőbbé váltak a játékok az emberek számára. Tehát már nincs az, hogy nem tudom, a fizetésem az két játékra elég, és akkor éhezni fogok 20 napig. Hanem tényleg emberek megengedhetik maguknak, és lehet, hogy ez miatt van ez a változás, hogy mivel megengedheti magának, meg is veszi, és ilyenkor kicsit más a viszonya is az adott játékhoz.
Igen.
Ez még hozzátenném azt, hogy én soha nem loptam játékot, én maximum kölcsönöztem, hogy azt megkerüljem. Ez természetesen nagyon-nagyon régen volt, most már nem csinálnék. És valóban itt, amit a Laci is mondott, az a költséghatékonyság az én számomra az eléggé fontos volt abban, hogy rájöjjek, hogy mit akarok megvenni, vagy mit nem. Tehát vannak például ugye ezek a Humble Bundle akciók, illetve a különféle számítógépes játékvásárlási akciók, ahol több játékot kapcsolnak egybe iszonyatosan alacsony áron, ami igazából az embert egyrészt ösztönzi a fogyasztásra, és több pénzt ad ki játékokra, mint eredetileg tervezte, azaz 0 eurót. Másrészt viszont nagyon sok játékhoz jut nagyon, nagyon kevés pénzért, és ez határozottan egy olyan modell, ami még engem is képes volt rákényszeríteni arra, hogy vegyek játékokat, és ne pedig kölcsönözzem.
Másik dolog, ami szerintem itt még bejön a képbe az egész, hogy nagyon megkönnyítették ezt az egész folyamatot. Tehát sokkal egyszerűbb egy játékot megvenni, felmész, mit tudom én, a Steamre, kifizeted azt 5 eurót, megvan a játék, szinte azonnal játszol vele. És ezt itt párhuzamba lehet állítani szerintem a zenékkel és a filmekkel. Tehát például vannak ezek az online zenehallgató oldalak, mint például Spotify, vagy Deezer, vagy ezek, vagy a hasonlók, ahol te befizetsz egy havi összeget, ami 3-4-5 euró, és azt a zenét hallgatsz, amit csak szeretnél, teljesen legálisan.
Mármint ami fönt van, tegyük hozzá.
Igen, de nagyon sok dolog fönt van.
Én azt látom, hogy sok dolog nincs, de rendben.
Amiket én nem találtam, azok vagy idővel megjelentek, vagy pedig annyira tényleg ritka dolgok, hogy egyszerűen nincs szükségem arra, hogy én vagy CD-ket vegyek, vagy lehetről csak MP3-okat, és nem csak az miatt, hogy mert nem akarom én azt kifizetni, hanem mert ez egy sokkal bonyolultabb folyamat, tehát én most kikeresek egy, ha illegálisan állnak hozzá, kikeresek egy zenét, megkeresem a torrentet, letöltöm, meghallgatom, itt rákattintok és hallgatom, és ugyanez volt a, nálunk még nincs a Netflix, de vannak rá módszerek, hogy elő lehet fizetni, tehát minthogyha Amerikából néznéd, és kipróbáltam, és ez egy nagyon jó dolog. Megint csak pontosan azért, hogy kifizetsz, nem tudom, 10 eurót, vagy 10 dollárt egy hónapba, kiválasztod, milyen filmet szeretnél nézni, rákattintesz és nézed. És ezt a sehol máshol nem kapod meg, még legális úton, illetve aksa illegális, se más legális úton azt, amit képesek ezek a online szolgáltatások nyújtani, és valahol a Steam is hasonló a játékok terén. Tehát annyira megkönnyíti már az egész adásvételt, hogy neked nem éri meg alternatív utakat keresned.
És ráadásul valamilyen szinten Steam készítői, ugye a Valve, egy ilyen játékosi pszichológiát alkalmazva, ha valaki szeret gyűjtögetni, és azt teszi a játékokban, akkor azt szereti megtenni mondjuk rá a Steam-en is, már csak abból a szempontból is, hogy játékkártyákat gyűjt, vagy pedig magukat a játékokat. Mondjuk rá én is már kezdek átesnyeló túlsó oldalára, mert ezeken az előbb Géza által említett Humble Bundle csomagokon keresztül, ahol tényleg 70-80 cért jut az ember hozzá 7-8 Steam-es játékhoz, persze nem a nagy húzó játékokat adják annyiért, hanem mondjuk rá kisebb, ismeretlenebb cégek termékeit, de lényeg az, hogy az ember tényleg aztán már nem tudja, hogy mi az elég, és már én is ott tartok, hogy 370 játékom van megvéve, és fogalmam sincs, hogy mikor fog mindegyikhez hozzájutni, valószínűleg sohasem. De ezt aztán még tovább javítja a Steam, ez pontosabban a játékosok szempontjából a helyzetet az, hogy megjelent a Steamnek a konkurenciája, amit az Electronic Arts adott ki, az Origin, és ők pedig szuverén azt mondták, hogy figyelj, igaz, hogy mi nem leszünk legolcsóbbak, de mink ingyen adunk neked játékot, ha a mi kliensünket használod, és rettenetesen sok embert sikerült átcsábítani jobb magukhoz. Igen?
Ami nagyon furcsa zörgéseket hallani.
Elnézést.
Jó. Ehhez a kártyákhoz még annyit ott eszembe, hogy én például abszolút nem kattantam rá ezekre gyűjtögethető kártyákra. El is adtam őket, legtöbbet, és kemény 1,80 eurót megszereztem is vele. Nem is tudom, mire fogom költeni.
Ezt még azért hozzáfőzném, hogy aki ismeretlen a Steam üzletében, az annak elmondaná, hogy egy játék, nem az összesnek, de jó sok játéknak meg lehet szerezni virtuális ilyen kártyát, az adott játékhoz, amelyiknek az egész szett összeállításához mondjuk rá nem kapja meg az adott játékos az összeset ingyen. Példát mondok, tegyük fel egy szettet, egy kártyaszettet 8 labból kell összeállítani, és az illető a játék játszásával megkap ebből a szettből 4 darabot. Persze az teljesen random, hogy mit kap, megtörténik az is, hogy minden 4 lap ugyanaz lesz, és ezzel ösztönzik további pénzköltésre az egyes játékosokat, hogy más játékosoktól, akik árulják az ő fölösleges lapjaikat, megvegyék ezt lehetőleg pénzért, illetve az ő eladott lapjaikért kaptak pénzt, és azt fordítják más lapok gyűjtésére. Szóval ez egy ilyen kis piacot hozott létre a Steamen belül is, és rengeteg embert ragadott magával. Ismerek embert, aki hajlandó 20-30 eurókat rákölteni virtuális kártyák vásárlására. Szóval, hogy tényleg van az a csoport, akit ez meg tud fogni. Mindenesetre ezt csak annak apropóján akartam felhozni, hogy az volt a helyes út, amikor elkezdték olcsón és nagy mennyiségben eladni az egyes szolgáltatásokat, játékokat ezzel átértve. Például a zenét is.
Hát én már most kérlek, hogy mi lesz, hogyha jön itt a karácsonyi vásár a Steamen a 75-80%-os leárazásokkal. Fognak játékokat árulni, azt tud néha nagyon nehéz megállni. Mm-hmm. És erről még eszembe jutott dolog, amit szeretném volna megkérdezni, hogy tényleg vannak ezek a bundle-ok, ahol fillérekért 8-10 játékhoz hozzájutsz. Mennyire van meg bennetek az az érzés, hogy ha már egyszer megvettem, akkor ha nem is tetszik, végig kell játszanom, mert pénzt adtam ki érte.
Benne maximálisan, de nekem nincs is 300 játékom a raktárom.
Bennem muszáj volt ugye csoportokat létrehoznom, hogy ezt mindenképp fogom játszani, erre ha lesz időm, és erre majd ha nagyon-nagyon unatkozni fogok, és ezen nagyon-nagyon unatkozni fogok, ez egyre csak bővül, de bízom benne, hogy egyszer valamikor majd, ha más nem, akkor majd a fiam játssza őket.
Szóval így előre tervezel.
Igen, ez szinte ilyen, mint a téli áramra készülne az ember, akkor halmozza fel a játékokat, hogy fú, ez majd milyen jó lesz majd egyszer, hogy majd oda jutunk.
Ezt kicsit a apósomra emlékeztet, aki járunk így étterembe, és kap egy ilyen nattányér kirántott sajtot, és már felénél látni rajta, hogy ő ezt nem bírja megenni, de egyszerűen muszáj, mert fizetett érte, és letömi, és rosszul van a végén. Ez valami nagyon hasonló előjöhet ezeknél a játékoknál is, hogy mert csak azért is végigjátszom. Igen, Géza?
Az a jelenet fogalmazódott meg, mint amikor ugye még a mi szüleink azok adtak nekünk ajándékba, nem tudom, egy ilyen különféle ilyen takarékbetét könyvet meg hasonló, de én majd lehet, hogy azzal fogok odállni a filmen lé, hogy nézd, itt a Steam kontom. Rajta 200 játék, én soha nem játszottam. És a játszom pedig az, hogy
nem, hogy az utolsó reménysége a családnak, hogy valaki befejezi ezeket a játékokat.
Igen, teljesíts be az életművem, fiam. Teljesíts be. Mondd, hogy valamit elértél, amit az apád nem érhetett el.
Igen. Na jó, de attól függetlenül, hogy ez van ilyen énem is, azért örülök, hogy szocializálódik és az ember, főleg lesz is játékoknak köszönhet. Ezt viszont a társas játékok kapcsán, amiről majd a későbbiekben még biztosan többször is szólni fogunk.
Jó, és szerintem akár le is zárhatnánk a témáinkat.
Egyértelműen le is zárhatnánk. Egyetlen dolgot, ha már a társas játékokról szó esik. Aki éppen Bécsben tartózkodik október 16-án, ami egy szerdai nap, azt nagy szeretettel várjuk egy játékestre, mert lesz úgymond egy vendégfellépés. Hogy pontosan hol és mikor ez meg fog jelenni a Facebookon a megfelelő fórumokat olvasgatva. Miután nem fenyeget szerintem annak a veszélye, hogy olyas valaki hallgatja ezt az adást az adott időpontban, aki nem az én ismerősem, ezért az én oldalamon mindenképpen megtalálja majd.
Rendben. És azt hiszem, hogy ezzel be is fejezhetjük a mai adást. Nem tudom, még valamit szeretnétek? Hozzátenni. Ha nem, akkor ez volt már az örök élet, legközelebb is várunk mindenkit szeretettel. Kies Laci voltam.
Én pedig Tokár Géza.
Én pedig Balla Gábor.
Sziasztok!
Hello!
Hello!